Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból, írta a True Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Az amerikai külügyminisztérium arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, nagyon súlyos katonai agressziónak, valamint imperialista agressziónak minősítette azt. A caracasi kormány közleménye szerint az amerikai katonai művelet egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj és ásványkincseinek megszerzése. Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak. Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat, közölt az amerikai igazságügyi miniszter. Pam Bondi szerint Madurót kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít. A BBC azt jelentette, hogy Gustavo Petro elrendelte, a hadsereg küldjön csapatokat a venezuelai határra, a kolumbiai elnök ugyanis attól tart, hogy az amerikai hadműveletet követően menekültáradat indulhat meg a szomszédos ország felől. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandar Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér. A garantált bér minimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bér minimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is. Orosz Tibor a december 22-i kamionos demonstráció szervezője szerint körülbelül 4200 járművet részt a tüntetésen. Állítása szerint hatásos volt a kiállás, mivel az Építési és Közlekedési Minisztériummal hétfőn tárgyalnak a 12 pontos követelés listáról. A szervező bejelentette azt is, hogy megalapították a Magyar Fuvarozók Független Egyesületét. Szerintük az UDI emelés mindenkinek rossz, és ha a tranzitfuvarozók nem térhetnek le az autópályákról, akkor éttermeseket, szállásadókat is ellehetetlenítenek. Január 8-a és 10-e között újra megnyitja kapuit az edukáció-oktatási szakkiállítás Budapesten a Hung Expo-n, hívta fel a figyelmet a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Három nap, ahol a jövőt találkozik a lehetőségeiddel, fogalmazott Varga Bajusz Veronika, hozzátéve, hogy egy helyen lesz jelen a magyar felsőoktatás teljes kínálata, egyetemek, képzések, ösztöndíjak, életutak. A rendőrség a szolgálati kutyái utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én szerdán a rendőrségi oktatási és kiképző központ Dunakeszi telephelyén. Olyan kutyák felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya, illetve ezen fajták keverékei jelentkezhetnek. Erdélyben fennakadást okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a lehult nagy mennyiségű hó. Több megyében utakat kellett lezárni az úttestre kidőlt fák miatt, és több ezer háztartásban szünetelt az áramellátás. Fehér megyében például 42 000 fogyasztó maradt áram nélkül a havazás nyomán. Végül az időjárásról. Több órára kisüt majd a nap, csapadék nem hullik egyelőre, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -7, -6, napközben +1-2 fok körül alakul. Hétfőn északnyugat kivételével mindenhol havaszhat majd, és mivel nappal is fagypont közelében alakulhat a hőmérséklet, ezért javarészt megmaradó hóra számíthatunk. A fagyzugos területeken akár -10 fok alá is csökkenhet majd a hőmérséklet a jövő héten. Érdemes lesz tehát melegen öltözni. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Boldog új évet kívánva, szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdről a Himalája felé indulunk, Nepálba, mégpedig egy tanár hegymászó segítségével.
Csörgő László vagyok. Mezőkövesden születtem, és itt is éltem egészen 2012-ig. Német nyelvtanárként tanítottam, ugyebár dolgoztam a gimnáziumban. Egyébként a gimnáziumban is jártam, majd Miskolcon végeztem az egyetemen, és később ugye Bécsbe költöztem, különböző okokból kifolyólag, egyrészt magánélet, másrészt szakmai okokból, és kiskorom óta szeretem a természetet, szeretem a hegyeket, imádok túrázni, és Bécsben is, amikor már kiköltöztem, ugye régebben a Bükkben túráztunk, ismerősökkel, barátokkal, gyerekkori jó barátokkal. Bécsben, ugyebár ott a Bécs körüli hegyekben túrázgattam, utána jutottam már 2000 méter fölé, ami nekem akkor egy óriási dolog volt. Annak idején viszont volt egy lehetőség, hogy kijuthattam Nepálba, mégpedig a Himalájába egy ilyen 10 napos túrára, amit magamnak szerveztem meg, és miután visszajöttem, kaptam egy ajánlatot, hogy kint lehetne vizsgáztatni német nyelvvizsgát, ugye ez az ÖSD nevezetű német nyelvvizsga, és úgy döntöttem, hogy természetesen megyek. Mert amikor én kimentem ugye túrázni, mert engem magával ragadott az emberek szeretete, egyszerűsége, tehát maga az egész nepáli élet.
Nem is tudom, ezután van-e még egyetlen egy kérdés is, amit feltehetek. Marad-e bennem még olyan, amit nem mondtál el, de hát azért vannak még dolgok, amire csak kíváncsi vagyok. Ugye mondtad, hogy más kihívás lett egy ausztriai élet lehetőség. Azért egy jó pár évvel fiatalabb voltál akkor. Az gondolom, hogy nem bántad meg, mert más életet kezdtél.
Pontosan, abszolút nem bántam meg, sőt, szerintem élete legjobb döntése volt minden szempontból. Egyrészt ugye anyagilag is azért jobban lehet boldogulni, mint egy most jelenleg Magyarországon, úgyhogy én abszolút nem bántam meg a döntésemet, mai fejjel is újra kimennék természetesen.
Hát mondjuk most már másabb a helyzet, mint ezelőtt egy jó pár évvel, de hát végül is új környezet, új barátok, új kapcsolatok. Kövesd nem hiányzott egyáltalán?
De természetesen főleg az elején. Azért a család, a barátok, a megszokott környezet természetesen az is hiányzott, de ott voltak az új kihívások, ahogy említetted, ugye az új barátok, ismerősök, új munkahely, néha meg kellett szokni újra mindent, meg újra kellett, a nulláról kellett felépítenem mindent. Nekem nem volt kapcsolatom, nem voltak ismerőseim, semmiféle hátszél úgymond, tehát semmiféle támogatást nem kaptam. Én már Magyarországról pályáztam, és olyan szerencsém volt, hogy amikor 10 órakor beért a vonatom, 11-kor volt az állásinterjúm, az első, és megkaptam az első munkát. Tehát ez nekem óriási szerencse volt.
Mondjuk németül tudtál, de nem valószínű, hogy perfekt. Ugye azért a németeknél teljesen más minden tájegységen. A bajor másképp beszél, a szász másképp beszél, a rajna-veszfáliai másképp, az osztrák meg aztán különösen másképp. A tájszólásod az még osztrák, vagy ez az irodalmi névet?
Hát mindenképpen a Hochdeutschot beszéljük, ugye bár az irodalmi hivatalos németet, ez nagyon fontos a tanfolyamon is, ahol tanítunk. Van nálunk külön dialekt, kurzus, olyat is tanítunk, mert a tiroli például, tehát még Bécsben el lehet lenni. Vannak különböző szavak, ahol voltak problémáim, de Tirolban ez egy külön világ. Tehát ott az elején nagyon nehéz volt, a dialektus miatt. De bele lehet jönni. De én a hochdeutschot, mindenképpen a hochdeutschot részesítem előnyben.
De tanítani is azt kell akkor.
Persze, természetesen. Néha viszünk bele, amikor kicsit lazább a csoport, vagy már csak 10 perc van az órából, akkor lehet belevinni egy kis dialektet, egy kicsit lazítani az órán, de azért fontos a hochdeutsch. Ugye a vizsga szempontjából is, mert nagyon sok tanulónknak kell a nyelvvizsga. És nyelvvizsgára is készítünk föl.
Azon mosolygok magamban, hogy a lányom mondja, hogy ő Németországban él most, na de most, ahol dolgozik, ott mindenki más tájszólással beszél. Néha-néha fordítani kell a másik tájegységnek a tájszólását, de hát az irodalmi németet tanulta ő is, és így viszonylag, persze, hogy viszonylag, mert a konyhanyelvet azt másképp tudják mindenki. Te a konyhanyelvet megtanultad már?
Igen. Én úgy érzem, hogy belejöttem. Főleg így a szleng, ugye földorokat is tanítok, a szleng, a dialektus, tehát azért elboldogulok most már így 13 év után Ausztriában. Én úgy gondolom, hogy menni fog. Vannak olyan tájegységek, mondjuk a Ziller, tehát ott a Ziller folyóvölgye, vagy ha átmegyek Vorarlbergbe, voltam Svájcban túrázni, na ott esélyem nincs. Tehát az tényleg, az egy külön világ.
Abszolút. Német, csak éppen nem lehet
csak
érteni.
Más.
Hát ugyanúgy, mintha Zalából felmegy Szabolcsba.
Ez így van, de ott azért még meg lehet érteni, vagy a szögediek ugye már. Ja, hát de az még úgy lehet érteni. Ott azért sokkal, de sokkal nagyobbak a különbségek, a tájegységek között.
Na, pláne meg az itteni németek, mondjuk itt már az 1700-as évek végi németet beszélik, és hát amikor el kell jönni fordítónak ugyanúgy. Egyébként a magyar nyelv azért annak ellenére, hogy ez a picurka ex 15 milliós, ma 13 milliós nyelv még tartja valahogy az egészet. Mi ennek az oka? Te, aki más nyelven beszélsz mostanában, mert magyarul nem muszáj, nem kell megszólalnod. Érzed ezt a különbséget, hogy mi lehet annak az oka, hogy magyarul még bizonyat meg? Ismerik, meg tudják különböztetni azokat a dolgokat, ami mondjuk a honfoglalás után 1-200 évvel működött, mert Shakespeare-t már nem tudja a mai angol.
Azért a magyar nyelv is változik, úgy, mint minden nyelv.
Persze.
Tehát azért új szavak jönnek, amik még 30 éve nem nagyon szerepeltek. Ugye nyilván, tehát a nyelv folyamatosan változik, viszont én amit megfigyeltem, hogy a magyar nyelv az egy egyedülálló nyelv. Egész Európában. Tehát a bolgár, a szlovák, az orosz, meg a lengyel, meg a szlovák, ők megértik valahogy egymást valamilyen szinten. De a mi nyelvünk szerintem azért is maradt fent eddig, ennyi ideig, mert teljesen egyedülálló Európában. Tehát mi nem tudunk senkivel, hogy a finnekkel vagyunk ugye rokonságban,
hát,
valamilyen szinten, de velük se tudunk kommunikálni. Tehát mi ugye magunkra vagyunk utalva, igazából, nincs olyan nagy befolyás, nyilván jönnek az angol szavak, mert anélkül már nem lehet kommunikálni, sem németül, sem angolul, ugye. Ezek az anglicizmusok, ezek már mindenhol megjelennek. De én úgy gondolom, hogy ezért maradt így fönt ez a magyar nyelv.
És hát a spanyol már talán több ember beszéli a spanyolt, mint az angolt, ez a szaporodástól is függ, kínaiból pedig, hát ugye sokféle van, nem csak a csínban, hanem van a más része is, de azért mégis azt lehet mondani, hogy a magyar nyelv egyszerűsége, legalábbis a logikai, úgymond az ember fejéhez mérten nagyon-nagyon jól viselkedő nyelvnek mondják. Na, nem nyelvészet tanár, vagy nyelvtanár vagy, de azért nagyon jól tudod, hogy miről akarok beszélni. Tehát az, hogy végül is a magyar nyelv azért megmarad benned tökéletesen?
Természetesen. Azért vannak kolléganőim, sőt, kolléganő nagy része magyar, tehát azért, ha nincsenek ott a diákok és az osztrák és török is, mindenféle kollégák, kolléganők, akkor magyarul beszélünk. Nagyon, van egy kis tiroli magyar közösség, aminek én úgy mondhatom, hogy aktív tagja vagyok. Nyilván vannak magyar rendezvények, ünnepeljük a karácsonyt, ha éppen ott töltöm, de általában haza szoktam jönni Mezőkövesre. Tehát mi ápoljuk ott a magyar nyelvet.
Egyébként úgy gyerekkorodban vágytál arra, amikor idegen nyelvet tanultál, és olyan szintre vitted a tanulást, hogy értetted is azt, amit tanulsz, hogy máshol is élj, más területen, vagy pedig ahogy hozta a sors.
Azért azt elmesélni, mert ez nagyon fontos szerintem, hogy én asztalosnak készültem egyébként.
Na, lenne itt munka.
Na. De miután nem volt úgy igazából kézügyességem, átváltottam gimnáziumba 2 hónap után. Aminek az volt az eredménye, hogy az első év végén én majdnem megbuktam németből. És azt mondta a tanárom, hogy Lacikám, átengedlek, de jövőre, ha így folytatod, nem lesz belőled semmi. Tehát nem fogok jövőre átengedni. Most kegyelemmel átmész egy 2-essel. Akkor kerestem egy külön tanárt, külön órára jártam, és megtetszett a nyelv. Ekkor kezdtem a német nyelvvel különösebben foglalkozni, akkor már nyelvvizsgázni szerettem volna, de nem volt bennem ilyen gondolat, hogy én külföldön éljek. Mikor egyetemista voltam, én Bogácson dolgoztam a kempingben, a kempingkapuban, mint kempingkapus, jöttek a német vendégek, és megkérdezték, hogy tolmácsolnék-e nekik. Hát mondom, persze. Akkor adtak 200 EUR, 200 márkát egy napra, annak idején még. A 90-es években az akkor rengeteg pénz volt egy egyetemistának. És meghívtak Németországba, és mikor kimentem hozzájuk, akkor gondolkodtam el, hogy nekem jó lenne külföldön élni. Előtte nem volt ilyen gondolatom. De mikor kijutottam 2003-ban, akkor azt mondtam, hogy na innentől kezdve ez a cél, hogy én külföldön éljek. Ez ott jött ez a gondolat.
Mondjuk ez még a úgymond a történelem korai időszaka, legalábbis a te életed történetének. Végül is, amikor az ember úgy eldönti, hogy mégiscsak lép, ahhoz mi kell? Bátorság, segítség valahonnan, vagy egyszerűen csak úgy bele a nagyvilágba, aztán majd lesz, ahogy lesz, úgy lesz.
Ami szerintem mindenképpen kell, az a bátorság, tehát ezt el kell dönteni, hogy akkor én most megyek, illetve hát egy kezdőtőke, amivel ugye már el tudunk indulni. Mert azért kint lakást bérelni, kaució, az összes dokumentumot beszerezni, azért az nem egyszerű. Nyilván kell a nyelvtudás, sokan mennek ki nyelvtudás nélkül, mosogatni különböző állásokra, de nekik sokkal nehezebb. Tehát nyelvtudással persze el tudunk intézni mindent, hivatalos ügyeket, bejelentkezés, lakcím, stb. Nyilván. De bátorság, elhatározás, de ez tényleg egy konkrét elhatározás kell, hogy legyen. Nehezítáljunk, mert akkor utána nem lesz belőle semmi. Nálam is így volt. Felajánlották az osztályfőnökséget, és eldöntöttem, hogy ha elvállalom, én soha nem jutok ki innen. Ezért nemet mondtam, és kimentem Ausztriába 2012. júliusában.
No, nem lettél osztályfőnök, akkor lettél egy idegenbe, nem szakadt dolgozó hazánk fia, aki azért hazánk fia, mert aki még hazajön a karácsonyra, onnan, ahonnan már igazából a karácsony sem igazán ünnep sok részen, különösen nem a fővárosi részeken, ahol nagyon sok a migráns, de persze a legkatolikusabb ország volt annak idején, ma már nem az. Na, ne bántsuk őket, bántja őket a sors, meg saját magukat. Na, de hát én nem is úgy gondoltam, amikor feltetted azt a kérdést, hogy miről beszélgessünk. Hát mondtam egy különös dolgot, azt, amit a lányomtól hallottam, akinek a osztálytársával, barátnőjével voltál úgy kapcsolatban, hogy tanítottad őt. Éppenséggel mondta, hogy hát ez az ember járkálott a dombokon, sőt, mi több, még a hegyeken túl is, a hegymászás. Hát bizony valaki, aki hegyet mászik, annak kell fizikai állapot, bátorság, meg felszerelés. Nem tudom, sok minden kell még, de ez a három biztos, hogy kell, ugye?
Így van. Ez mindenképpen bátorság, igen, tehát itt is az elhatározás. Én mindig úgy megyek, hogy kettő serpa jön velem, tehát ketten kísérnek, mert egyedül nem indulok el, mert a Himalája az nem egy bükkhegység. Tehát a dimenziók az teljesen más dimenzió, plusz nincsenek kijelölt utak. Tehát vannak ösvények, de abból is rengeteg, tehát ott tudni kell az utat. És én úgy voltam vele, hogy én nem akarom ott az utat keresgélni. Valaki mutassa meg, merre megyünk, meg valaki hozza a nagy nehéz csomagot, mert ugye ezzel pénzt keresnek. Tehát ezért is én mindig két serpával megyek, akiket már ugye ismerek évek óta. Ezért tudjanak egy kis pénzt keresni, mert nekem ez fontos, ezért is támogatok több egyesületet például, illetve nekem segítsenek ott a hegyek között. Ismerik a nyelvet, megrendelik az ételt, én tényleg csak túrázok és élvezem a természetet.
Hát azért Ausztriából, azért a közép-magas hegyektől eljutunk oda a legmagasabbakig, nem a Himalája csúcsára, de hát mégis azért hogy jutottál el? Nem ott kezdted rögtön, hogy fentről lefelé jössz?
Nem, természetesen. Én beszélgettem egy idősebb hölgyel, Bécsben egy előadáson, egy nagyon híres hegymászó, Reinhold Messner úr. Előadásán teljesen véletlenül egymás mellett ültünk a 700 emberből, ez ilyen sors, a sors keze. Mindegy, szóval elegyedtünk a szünetben, és kérdezte, hogy jártam-e már Nepálban, mondtam, hogy Isten őrizzen, ott én nem vagyok hegymászó, dehogy megyek én oda. És mondom, ön, és a hölgy elkezdett sírni. És mint kiderült, a férje az Everesten halt meg, 8600 méteren elszakadt a kötél, tehát a csúcs alatt, és az úriember holtteste sajnos azóta is ott van, nem tudják lehozni. Mindegy, meghívott a hölgy magához, egy hétvégén elmentem, mutogatott képeket, és mondta, hogy van akkor túraútvonalak is, nem kell hegyet mászni. Na, akkor bevettem magam a könyvtárba, én beköltöztem a könyvtár, könyvesbolt, és akkor megterveztem saját magam, én minden túrát saját magamnak tervezek. Nem az utazási iroda, hanem én beosztom a napi programot, szakaszokat, mindent, és az első túrám az Annapurna alaptáborába vezetett, ami ugye 4130 méter magasan található. Én nem voltam még soha olyan magasan, mint említettem, a 2000 méter volt, amikor azt először átléptem ott még Alsó-Ausztriában. Utána elmentem egy éjszakai vonattal Bécsből Tirolba, felmentem egy 3000-esre, és este visszamentem a következő vonattal Bécsbe. Hogy én feljussak 3000 méter fölé, mert ez volt az álmom. Utána ez lett a következő célom, hogy eljussak a 4000 méter fölé, ami az Annapurna alaptábora volt. Onnan följebb mentünk 4200 méter egy kilátópontra, és azért onnan mondjuk az Annapurna, hogy az 8091 méter magas hegycsúcs, ott mögötte ugyebár a napfelkelt, tehát az egy egyszeri élmény. De mint említetted, kell a felszerelés. Tehát ott mínusz 11 fokban aludtunk, úgyhogy nincs fűtés, tehát a dunnahálózsák, stb. Meg amit a serpáktól tanul az ember, forróvizes palack hálózsákban a lábunkhoz, mert az fűt egész éjszaka, és a meleg ott marad a hálózsákban. Tehát tőlük nagyon sokat lehet tanulni ilyen trükköket, hogy mi az, ami segít abban a hidegben. Mert én mindig is azt mondom, hogy három dologra kell nagyon vigyázni, vagyis három dolog határozza meg a túrát, amivel meg kell küzdeni. Az a hideg, a magasság, meg saját magad. És ez a legfontosabb, hogy legyőzd azt, hogy most én ezt a hideget túlélem, és fölmegyek, és tovább megyek reggel.
Erős Zsolttal beszéltem, hát jó 10 évvel ezelőtt, amikor már fél lába, és hát igen, térdétől elveszítette a lábát, hogy miért mész odafel. Egyetlen egy dolog volt, amit mondott, mert ott van.
Igen.
Akkor tőled nem érdemes megkérdezni, hogy miért mész, mert ott van. Na, de hát azért az ott vanik nagyon sok idő, és készülés vezet el. Nem volt álmod, mondtad, gyerekkori álmod, de mégis azért belecseppentél abba, hogy mert ott van és oda kell menni. A kihívás azért még mindig benned van, vagy pedig azért a formáttal elmúlt minden.
Sőt, onnan jöttek az új kihívások. Miután eljutottam a 4000 méterig, akkor jöjjön az 5000. De még az nem volt, ugye? Ugyanis miután hazajöttem az Annapurna naptáborból, elmentem vizsgáztatni. Hazajöttem novemberbe, decemberbe visszamentem vizsgáztatni. Ugyanis nagyon sok nepáli szeretne Európába jönni, mint a hüttékben, ott fönt a kis kunyhóban, az alapokban, konyhai kisegítő, takarító, mert nekik még az is jobb. Tehát az ott lévő szegénység és nyomor az elképzelhetetlen, sajnos. De én mindig azt mondom, hogy az ottani emberek ezerszer boldogabbak, mint mi itt európaiak. Nincs pénzük, ha gazdagok van egy kecskéjük, esetleg egy tehenük, de amúgy semmiük nincs, nincs villanyszámla, nincs áram, nincs telefonszámla. És amit megtanultam, az egyik legfontosabb, hogy a fönt a hegyekben az idő nem számít. Nem rohan senki, nem kell a gyereket edzésre vinni, nincs már megint időpontom, nem kell műszakira vinni a kocsit. Senki nem rohan. Nyugodtak, boldogok. És ezért irigylem őket. Ezért is.
Erről eszembe jut egy régi mondás, amikor az órát meglátja a néger ember a fehér kezén, mondta, hogy uram, maguknak van órájuk. Nekünk időnk van.
Pontosan.
Na, ott van idő, igen, csak éppen ugye ők is igyekeznek az idő felé. Mindenki, még nepáliak is lassan-lassan, ugye mindenki jobban szeretne, többet szeretne fogyasztani, mint amit ugye a környezete megengedi. Ne beszéljünk az USA-ról, ne beszéljünk a nyugati államokról, akik már a túlhajszolt karácsonyi fogyasztás után viszik vissza, nem viszik vissza, kidobálják, élelmiszer 60%-a, 40%-a, attól függ, hogy hova kerül, nem oda, hova kellene. Jó, nem azt mondom, hogy segélyezzünk mindenkit, nem kellene. Segít, azt nem kell, munkát kell adni. Ez lenne a lényeg. Nepáliaknak is munkát. Ne ide jöjjenek, ott kapjanak olyan munkát, mondjuk vezessenek téged fillérekért, mert itthon, hogyha a kékesre vinne fel valaki, többet kérne, ugye?
Pontosan ez a baj, hogy egy vezető olyan 10-20 dollár kap egy napra. Tehát igazából nevetséges. Nevetséges, és ők a borravalóból élnek. Tehát nyilván olyan borravalót szoktunk adni, hogy az nekik megérje. De meg is érdemlik, én azt mondom. Mert akik oda fölmennek, meg viszik a 20-30 kilós csomagot, az tényleg megérdemli, én azt mondom. És sokkal szívesebben adom nekik, mint itt valamelyik hajléktalannak, vagy alkoholistának, akik úgy kéreget az útszélén. Tehát nem tehet róla, lehet az az ember, hogy oda jutott, de nekik szívesen adom, mert ők megdolgoznak érte. De azt is támogatom, hogy jöjjenek és itt dolgozzanak a hegyekben fönt a legszorgalmasabb emberek. Tavaly voltam az egyik hüttében, ott fönt az alapokban, láttam, hogy ott ők nepáliak, beköszöntem nepáliul, bemutatkoztam, hát azt hittem elsírja magát az az ember. Hogy valaki tud nepáliul, én ezt nem hogyha tudnék, be tudok mutatkozni, mert tudok 10 mondatot, de neki ez elég volt, hogy hallott hazai szót itt Ausztriában. És annyira meghatódott, hogy ez valami hihetetlen. Megoldja a kedvességük, igaz, hogy semmiük nincs, de ha van 3 szelet kenyerük, akkor adnak 4-et adnak neked. Tehát abszolút, a vendégszeretet az hihetetlen.
akinek kevés van, az a kevés pontosan elég. Akinek sok van,
az is
még a legtöbb is kevés. Hát ne beszéljünk itt azokról, akik milliárdokat visznek el a sírba magukkal. Nem visz senki. Ugyanúgy fog oda menni, hazamenni, legfeljebb ruha lesz rajta, vagy aranyékszer a sírjába. De minek? Amit kellene, hogy vigyen, nem itt a fejbe, hanem itt a lélekben. Ugye a magyar ember a szívet mondja be a léleknek, mert azt érezzük elsősorban. Hát ilyen időszakban azért érdemes arról beszélni, hogy a szeretet azért fontosabb lenne, amit a nepáliak átadnak neked, meg itt azok a magyarok, akik úgy segítenek abban, hogy jól érezd magad. Mint az, hogy tele legyen a zseb. Hoztak kocsival, nem is akarsz vagyont magadnak, úgy látom.
Nekünk is autóm, nem is szeretnék. Én tömegközlekedéssel közlekedem Ausztriában is, védem a természetet, nekem szívügyem a természetvédelem, és igen, valóban igaz, hogy maga az a szeretet, amit ők adnak. De nem csak a szeretet, hanem az a tisztelet. Tehát ők tisztelik a turistákat. Én amikor először voltam, mondtam a serpa vezetőnek, hogy tegeződjünk, figyelj, te fiatal vagy, én se vagyok erre. Nem, sir, nem, csak magázul. De mondom, nyugodtan, figyelj, együtt túrázunk 10 napot. Tehát ők tisztelnek minket. De tényleg az a szeretet, a vendégszeretet, az valami hihetetlen. Abszolút. És én ezért mondom azt, hogy én támogatom őket, én tartok rendszeresen előadásokat az utazásaimról, tehát videók, fotók formájában 1 óra, 1.5 óra. Ausztriában is tartottam már, Magyarországon, a gimiben is volt egy ilyen rövid előadásom, itt Mezőkövesden ugyebár, és amit ott az emberek adományoznak, az a pár euró vagy pár ezer forint, én azt mind átutalom. Sőt, van egy szervezet, amelyik ugyebár gyermekeket támogat, gyermekek iskoláztatását. Én tavaly 8 kiló füzetet, tollat, ceruzát vittem ki a saját csomagomban egy iskolának például. Tehát így adományképpen. Illetve naptárakat hoztam haza a családom vásárolt, 3 darabot, kint eladtam 5 darabot, 10 euró per darab, de azt mind utaljuk ki a szegény gyerekek iskoláztatására és támogatására. Nekem ez is nagyon fontos, mert amikor én először láttam azt, hogy ott mi van, nincs digitális tábla, van még a régi fa tábla, ha még szerencsük van kréta, és ennyi. Én azt hittem, a szívem szakad meg komolyan, amikor ezeket a gyerekeket láttam, hogy ők hogy tanulnak. De én nem csak tanárként mondom azt, hanem magánemberként is, hogy a jó képzés nélkül nincs jövőjük. Nem tudom, mihez kezdeni. Mihez kezdjen ott, a nyomorban. Kell az angol tudás, kell az írás, az olvasás, a rendes iskolai képzés. Ahhoz, hogy esélye legyen egy jobb életre. És én ebben szeretném őket támogatni, a magam szerint módján természetesen.
Nagyon kettős a dolog, amit mondasz. Jobb élet, az azt jelenti, anyagilag gazdagabb élet. A jobb élet pedig azt is jelentheti, hogy lelkileg egy gazdagabb élet. A kettő egy kicsit most, jelenleg úgy mondjam szépen, hogy üti egymást. Ugye, hogyha amonnan vennénk el, tehát a gazdagságból, eminnen a lelkiből tennénk hozzá, és egyensúlyba is kerülhetnénk. Van-e még erre lehetősége a világnak, vagy pedig már csúszott ez ide-oda, az biztos, hogy a lelki az szépen elment, az anyagi az meg feljebb-feljebb megy. Nem a zöldet, mert én nem nagyon szeretem ezeket a sötét zöld színeket, mert annyira nem a normalitás felé haladnak sokszor, tehát még azt is már még a, mit tudom én, a Vörösmarty téren a malacost is be akarták tiltani. Tehát ezek már nem a normalitás felé haladnak, az emberi felé kellene, hogy haladjanak. Lesz esélyünk, vagy pedig hát azért még te is kevés vagy, meg én is kevés vagyok. Én nekem itt a rádió, mert már nem tanítok, te még tanítasz, de német nyelven, és Ausztriában még talán nehezebb elismertetni azokat a fajta dolgokat, amik úgy retrográd visszafelé hatnának a műveltségre is. Na, van esélyünk?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van esélyünk. Azt sajnos látjuk, hogy az anyagi javak egyre inkább középpontba, sőt túlsúlyba kerülnek. Ez sajnos egyértelmű, de én úgy látom, hogy van esélyünk rá. Ezért is mondtam azt, hogy azokat a gyerekeket kell támogatni, a szegényeket, mert ami ott van, az nem szegénység, az nyomor. Tehát az valami elképzelhetetlen, ahogy ők élnek. Mert oké, elmegyünk kirándulni, túrázni, vannak a szállások, azok egész jó állapotban vannak. De nekem vannak most már személyes, jó barátaim, ismerőseim, akik meghívtak. És én náluk laktam ott, ahogy ők laknak. Na az azért elég szívszorító, ami ott van. Sőt, van egy új tervem, lesz egy olyan hetem, vagy két hetem, hogy én kimegyek Nepálba, mondjuk vizsgáztatni például, ott maradok két hétig, és elmegyek egy kis hegyi faluba, ami nekem a legjobban tetszik az egészben, és ott fogok velük élni. Kimegyek a földekre, műveljük a földet, neveljük ott az állatokat, mert én ezt szeretném átélni. Ami óriási szerencse volt nekem a legutóbbi túrámon, az most volt 2025 áprilisában, hogy nem ilyen szállásokon aludtunk, hanem családoknál. Mert ahol én voltam, ugye ez volt a 18. túrájuk az én vezetőmnek, meg az úgynevezett porter, aki viszi a csomagot. 18-adjára voltak ugyanazon az úton, ezen a túrán, és mindenkit ismernek. Tehát én nem a tömött szállásokon alaktam, hanem a családoknál, ami egy óriási élmény volt. Megismertem, hogy hogy élnek, hogy működik ott egy család. Egyáltalán az, hogy beengedtek a konyhába, mert ott a konyha, az szent. Úgyhogy én úgy érzem, hogy azért még van esélyünk, mert ott azért, ott még van szeretet, összetartás, meg a segítség. Tehát segítik egymást.
Koncz Laci jutott eszembe, aki Dél-Amerikában hasonlókat élt meg. Családoknál tengeri malacok között sétálgatva, és hát ők azt tették, ő már erre persze mi nem tudjuk megenni. Meg egy csomó olyan szokás, ami megint más. Ugye minden tájegységnek még az országon belül a szomszéd faluba is más szokásai vannak, és tehát ott pedig teljesen más a nepáli ember, hát ugye ázsiai mentalitás, olyan emberszeretet van bennük, ami hát tulajdonképpen a saját maguk szeretete is, mert ugye aki nem szereti az Istent, nem szereti a saját magát, az nem szereti az embereket. Valahogy ez jön ki. Én elhiszem, hogy nagyon-nagyon nagy dolog segíteni, de hát ahhoz kell egy mód is, te megkeresed rá azt a pénzt, amiből kimenjél oda. Mert meg kell keresni, anélkül nem fog kivinni senki ingyen, és nem fog támogatni. De végül is mondhatod, hogy magyar viszonyokhoz képest jól keresel, de hát azért lassan itthon is lesznek olyan emberek, pedagógusok is már milliók körüli fizetéssel vannak, ami ott azért már, nem is tudom, hát az mennyi, 2500 euró, az már megfelelő, hát csak mások az árviszonyok, árképzési viszonyok, de tulajdonképpen azért mikor jutunk el mi oda? Itt a közép-európai szint, aki folyamatosan gazdagszunk, amióta szét nem vertek bennünket, hogy el tudjunk jutni oda, hogy segítsünk másoknak, mert itt a környéken másoknak is kell segíteni. Nem csak Nepálba, és nem csak Peruba, hanem itt, akár Erdélyben, akár a Vajdaságban, Felvidéken, Burgenlandon most még nem, de hamarosan ott is, és a többi helyen is a magyarokat. Eljutunk odáig, hogy a magyar-magyart segítse, vagy pedig kell választanunk egy nepálit.
Szerintem a magyarok most is segítik a magyarokat. Nézzük, ott volt ugye a parajdi tragédia, ugye a sóbánya. Hál' Istennek azért ott is volt segítség. Tehát azért ez megvan. Én tudom, hogy Afrikában is vannak éhezők, meg nagyon sok helyen ott is kellene adomány. Én ezt értem. Csak nekem ugye Nepál a szívügyem.
Megértem.
Nekem ez ragadott meg, és én őket támogatom. Nyilván vannak segélyszervezetek, akik az afrikai éhezőket támogatják, meg a többi országot. De én úgy gondolom, hogy azért azt hozzátenném, hogy én kijutottam 8 alkalommal Nepálba, de ha vizsgáztatni mentem a repülőjegyet, mert nekem kifizették. Plusz kifizették a szállást, illetve az étkezést.
Akkor nem kell sajnálni annyira, hogy eláldoztad magad.
Hát nem, meg ugye amit mondtam, az az adományok. Amikor előadásokat tartok, és az emberek adományoznak, ott össze szokott jönni egy olyan 300-400 euró körül, attól függ. És volt ugye előadásom már Münchenben, Bécsben, Innsbruckban, illetve Kondulban, az egy kis település ott Tirolban, de ott volt a cégünk. Tehát én ebből támogatom őket. Értve a naptárat, amit mondtam, hogy eladunk, ilyen most a 2020-as aktuális, 26-os aktuális naptár, és ilyen kisebb összegekből támogatjuk őket. Illetve ha kimegyek, akkor viszek ki ceruzát, tollat, édeséget nem, mert nincs fogorvos, nincs ellátás, de ceruzát, tollat, füzetet mindig viszek a gyerekeknek. Tehát nekik az a legnagyobb ajándék. Tehát egy színes toll nekik az a legnagyobb ajándék. És azért ez elképzelhetetlen itt például.
Ebben az... Kihajtja rögtön hát, a gyerek.
Ez a baj, ezek már nem ajándék karácsonyra például.
100 van belőle.
Bizony. Meg a legújabb Xbox, meg nem tudom, mi kellene, meg a legújabb smartwatch, meg a nem tudom. Tehát azért ez meg ilyen más világ. De én úgy látom azért, hogy a magyarok is támogatják. Így egymás közt, ugyebár felvidék, meg délvidék, stb.
Jó, csak más szint. Itt arra a szintre akarjuk felhozni őket, amin mi élünk, vagyis hát mi arra akarunk eljutni, amit a nyugatiak élnek. Igaz, hogy mi belőlünk, vagyis a gyarmataikból élnek ilyen jó szinten, mert azért nem mindegy, hogy meg az USA, nagyon jól tudom, hogy miket loptak el onnan, és miket adnak vissza most, vagy adnának, hát Hollandiába járva, hát azért Amsterdamot végignézem már, ott európai igazából nem nagyon tűnik fel. Tehát oda mennek, ott veszik vissza az, ami az övék volt, vagy nem is volt az övék, csak azzá tették. De tulajdonképpen azért az embereknek a lényeg az lenne, hogy ott éljenek jól, vagy ott éljenek, ha nem is jól, de megfelelően a nepáli azon a szinten egy kicsit jobban a mi szintünkhöz képest, mert mi úgy gondoljuk, vagy legalábbis te úgy láttad, hogy ők azok ott vannak, azok a 18. 19. századi szintes dolgokon, mi pedig már a 23. századba képzeljük magunkat, amire nincs szükségünk. Ha szükségünk lenne, akkor nem lenne annyi ember a kórházba, az idegszanatóriumba, meg mondjam még, tanulni azért lehetne Nepálba menni egy pár embernek, ha nem is kimenni, de legalábbis az eszmét.
Pontosan. A mentalitás, a hozzáállás, az bizony tanítani kéne. Én azt mondom. Ugye nagy része hindú, illetve buddhista, tehát ott más a vallás, mint nálunk, ez igaz, de ugye ők megbecsülik egymást is. Tehát ott nincsen vita. Ők békében élnek. Tehát ez a békesség, a nyugalom, ugye a meditáció, stb. Meg ugye az egész szeretet, vendégszeretet, tehát ez mind tanítani lehetne. Meg az a nyugalom, ami ott van. Tehát az ami fantasztikus. Fönt a hegyekben. Katmanduban nem, tehát a főváros az egy katasztrófa, az ugye büdös, koszos, tehát én nem szeretek Katmanduban lenni. Van a Tamil nevezetű negyed, az a turista negyed, az még úgy, ahogy elviselhető, hotelek, éttermek, tehát az még oké. De ha az ember elmegy tényleg oda a belvárosba, tehát ott az emberek közé, azért az már komoly. Úgyhogy én nem szeretek lenni, de fönt a hegyekben, a kis falvakban, az nekem egy álom. És azt a nyugalmat, azt tényleg. Ha azt elérnénk egyszer, de nem fogjuk a mai rohanó világban, de ha azt egyszer elérnénk, az nagyon szuper lenne.
sok hallgató nem is tudja, hogy Nepál, India, Kína, Bhután környékén van, tehát a Himalájának a felfelé mászó szakaszán, a Himalájat az egyik oldalról itt lehet megmászni, másik oldalról talán Kínából, Csomolungmát, mert hát Everestet már azért lefokozták az első megmászót, de végül is azért ez a nagy magasság neked okozott gondot, levegő hiányt, mert edzeni kellene ahhoz. Ha én 2 kilométert futottam teljes erőből, levegőm kevés volt. Nem mindegy, hogyha 5000 méteren futottam volna.
Tehát ami nagyon fontos, ugye vannak az alapszabályok az ilyen magas hegyi túrázás esetén. Az egyik legfontosabb az az akklimatizáció. Tehát csak nagyon szépen lassan menjünk fölfelé, nem rohanunk, ezért kell beosztani szépen a napi etapokat, hogy mennyit teszünk meg, és mindig az az alapszabály, hogyha valahova szeretnénk eljutni. Följebb kell menni 100-200 méter szintben azon a napon, hiába vagy hullafáradt, akkor is följebb kell menni, és vissza kell jönni aludni. Ez egy alapszabály. Ha bármilyen tünetet érez az ember, tehát fejfájás, hányinger, mindenféle problémák, émeigés, azonnal lefelé. A magashegyi betegségre nincsen gyógyszer. Van a diamox az arra szolgál, hogyha valakinek olyan az állapota, akkor stabilizálja, amíg le nem hozzák. Vagy le nem jön, hogy attól függ, hogy le tud-e még jönni. De ha bármi van, akkor le kell jönni. Tehát nincs más gyógyszer. Nekem egyszer volt problémám, az Goraksepp nevezetű településen volt, az 5190 méter magasan található, ez az utolsó lakott, valamennyire lakott terület, illetve település, az Everest alaptábora előtt, hogy az 5364 méteren található az alaptábor, és innen megyünk föl. Na ott mondtam azt, hogy nekem itt vége van, tarkófájás, fejgős, hányinger, étvágytalanság, tehát én tudtam, hogy problémám van, tehát én lefeküdtem. Délután jött a serpa, mondta, hogy na, akkor most fölállunk, följebb megyünk, mondtam, hogy én innen sehova nem megyek, már pedig fölállsz és mész, de így, tehát mint valami parancsnok. Okay. Ha én akkor nem megyek 100 méter szintben följebb, feljó fejjel, és nem jövök vissza aludni, akkor én nem jutottam onnan az alaptáborba. Tehát a magasságra nagyon rá kell figyelni. Ha ezt valaki nem veszi komolyan, az vagy lehozzák, legrosszabb esetben pedig zsákban hozzák, nem merhet. Agyiödéma, tüdőödéma, és ez nem játék.
Ugye az ember nem tudja, eszembe jutott erről a mélységi merülés, hát tulajdonképp az oxigénnek a működése a szervezetben itt is hasonló, csak éppen nem 10 méter, meg 20 méter, hanem 200 méter kell ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, fent kevesebb az oxigén, kevesebb jut be a véráramba, de hát maszk nélkül elég kevesen tudnak felmászni a csúcs felé, tehát 8850 méternek mondják most, ha így van, még 48-nak tanítottuk, de már 50-nek is mondják, mindig a legújabb a elfogadható, nekem teljesen mindegy, úgyse megyek fel oda, még repülővel sem, bár az fölött el sem mennek azon a szakaszon egyébként. Tehát meddig bírnád te a mostani szervezeteddel 8000 körülig? Nem, el tudnál jutni, nem? 7500? Nem.
Szerintem 6000, maximum 6500. A mostani kondíciómmal, ami most van.
Ja, én nem, a szervezetet mondom.
A szervezet az attól függ, hogy ez teljesen változó. Ez olyan, mint a magashegyi betegség. Mindegy, hogy valaki fiatal, öreg, sportos, lusta, dohányzik, nem dohányzik, stb. Ez teljesen változó. Uh-huh. Sőt, ami nagyon fontos, amikor még túrámon voltam, szerintem a legutóbbi áprilisén, és valaki azt mondta, hogy hát László volt az Everest alaptáborában, ide simán fölmegy 5100-ra. És azt mondta a serpa, hogy egy pillanat, az, hogy ő oda akkor feljutott, az nem azt jelenti, hogy ide is itt is fel fog jutni most. Mert az ugyanaz a szervezet nem ugyanúgy reagál. Tehát ugyanaz a szervezet, nem a két különböző meg három ember. Tehát én maszk nélkül szerintem olyan 6000-ig tudnék, gondolom, feljutni. Egyébként a 8000-es mászásoknak 2%-a történik maszk nélkül. Tehát az nagyon kevés. És nagyon kevesen vannak, akik ezt meg is csinálják. Ugye Reinhold Messner, illetve hát pár híres hegymászó, akinek ez sikerült. Jenzsi Kukucska az egyik kedvencem, ugye egy nagyon híres lengyel helymászó, csak lezuhan sajnos. 89. októberében a Lotze déli falán ugye már elszakadt a kötél, mert rengeteget olvasok a témáról, mert imádom ezt a témát. Tehát igen, tehát vannak, akinek ez megy, de hát ott van Suhajda Szilárd ugyebár, stb. Tehát ez teljesen változó, hogy ki meddig jut föl. Én nem is tervezek ennél magasabbra menni, nem is tudok, tehát se képzettségem, se felszerelésem, se pénzem nincs erre. Tehát én ezt nem tudom megvalósítani, nem is vágyom ide. Még egy 6000-est esetleg szeretnék életem során, erre még úgy foglalkoztat. Találtam is egyet, ami még úgy megvalósítható, csak oda már kell expedíciós engedély, meg hegymászó felszerelés, tehát azért már komolyabb kihívás. Amire én megyek, azok ilyen trekking túrák igazából. Egy normális kondícióval állóképessége meg lehet csinálni igazából. Van ismerősöm, aki feladta, 2 órával az alaptábor előtt, mert nem bírta a szervezete, vagy túl gyorsan ment föl, nem tudom miért. Erről nem szeretett volna beszélni, de változó ki, meddig jut föl. Teljesen változó. Ez abszolút szervezetfüggő.
Mondtál egy olyan szót, hogy felkészültség, nem csak fizikailag, hanem fejben is, olvasol utána. Hát azért, hogy én elolvasom a Nemo regényt, vagy bármi más tenger alatt járót, attól még nem leszek úgy tenger alatt járós, meg hegymászó sem, de azért fontos az, hogy az olvasás útján tájékozódja arról, nem ilyen sci-fi regényekre gondoltam, hanem tapasztalati regényekre, hogy mi is történik ott. Az egy fél tapasztalat.
Mindenképpen. Tehát ha valaki ilyen helyre készül, mindenképpen ajánlom, hogy olvasson utána, nézze át azt a 10 szabályt, ami a 10 alapszabály, ha valakit érdekel, nagyon szívesen keressen meg általad. Elküldöm, vagy segítek, vagy tanácsot adok, amennyire az én szintemen tanácsot tudok adni, mert nagyon sokan megkeresnek, hál' Istennek, hogy figyelj, voltál ott, mit ajánlasz, mit kéne, hogy, és ez szerintem nagyon fontos. Vannak a különböző fórumok ugye az interneten, ott is utána lehet nézni. De ami engem érdekel, az igazából a hegymászók önéletrajza, mi motiválta őket. Például Hermann Bull az egyik kedvencem, ugye, aki a Nanga Parbaton feljutott, de az is milyen körülmény, tehát hihetetlen körülmények között. Egy csoda, hogy túlélte. Reinhold Messner, Peter Haber, mindegyikkel találkoztam, mindegyikkel beszéltem az előadásaik után. Reinhold Messner egy abszolút barátságtalan ember. A Peter Haber tőlem 30 kilométerrel lakik egyébként, ott a Zillertalban, nem messze Tirolban. Egy abszolút barátságos úriember, nagyon jól el lehet vele beszélgetni előadások után, és ebből lehet egy kicsit tanulni. De a felkészülés, hogy hova megyek, mi vár rám, azért arra fel kell készülni, és ez nagyon jól mondtad, mentálisan és egészségügyileg csak 100%-osan induljunk el. Mert nagyon sok minden fejben dől el. Ezért mondtam azt, hogy a magassággal kell megküzdeni, a hideggel, meg saját magaddal. Mert ha fejben nem vagy ott, akkor vége. Akkor inkább gyere le.
El tudod dönteni, amikor már kevés az oxigén? És másképp gondolkodik azért az agyad is, hogy ott vagyok-e, vagy pedig kell a serpa, kell a segítő ahhoz, hogy igen, látom rajtad, hogy nem egyenesen mész, hanem másfelé nézel, hóvakságod van, vagy egyszerűen csak másképp viselkedsz. Ugye a mozgáson meg lehet állapítani, hogyha valaki másképp tapossa a havat, vagy a sziklát, akkor már egy gyakorlott szakember tudja, hogy ez már nem a legjobb állapotban van. A legjobb állapot az, amikor egyenletesen szuszog, egyenletesen tud menni, és nézi, keresi az utat, hogy melyik a legjobb. Neked még nem volt ilyen akkor.
Nem, tehát az ilyen trekking túrákon ez még annyira nem jellemző. Láttam olyat, én vettem részt helikopteres mentésben, amikor 3700 méteren voltunk, és akkor a koreai hölgy már ki volt terítve, becsomagolva már elvesztette az eszméletét. Kérdeztük ott a sápába, hogy tudunk segíteni, nem már a helikoptert várjuk, és kérdeztük, hogy mi történt. Ó, már napok óta fájt a fej, bevette egy fájdalomcsillapítót, és ment tovább. Elmondom, ez nem. És a többiek nem látták, hogy baj van. A túravezető nem látta, hogy baj van. Úgyhogy az egész csoport mehetett le helikopterrel, mert most mit csináljanak. Tehát ami nekem nagyon fontos, az egyik serpa megy előttem, a másik mögöttem. Az egyik mutatja az utat, a hátul lévő hordja olyan nagy csomagot, és ők azonnal látják, ha valami baj van. Hál' Istennek nekem nem volt ilyen probléma, mert én betartom a szabályokat. Én mondtam azt, hogy figyú srácok, tudom, hogy tovább terveztük a mai napot, de én most itt szeretnék megállni, menjünk kicsit följebb, jöjjünk vissza aludni. Volt ilyen. És egyébként a feladást, vagy a visszafordulás, mert volt róla szó, az nem kudarc. Az abszolút nem kudarc. Az egy nagyon okos döntés. Azt hiszem Hans Kammerlander mondta, ő egy déltiroli nagyon híres hegymászó, hogy a hegymászásnak nem az a művészete, hogy megmászom a Monteverestet, ami egy 8848 méter, a legújabb mérés szerint, és 86 centiméter egyébként, ez a legújabb kínai mérés, de vannak különböző adatok, mint említetted. Nem azért, hogy én oda feljutottam, hanem azt, hogy tudom, mikor kell visszafordulni. Na az a művészete a hegymászásnak. Tamara Lunger nevezetű hölgy, ő egy osztrák hegymászónő, aki a K2-t akarta megmászni téren, ugye a K2 az a második legmagasabb, 8611, és 70 méterrel a csúcs alatt azt mondta, hogy vagy visszafordulok, vagy nem jutok le. És azért 70 méterrel egy 8000-esen téren, ami egy embertelen kihívás, azt mondani, hogy én most itt visszafordulok, az olyan mentális erő, hogy mi ezt nem tudjuk elképzelni szerintem. És visszafordult, és most volt a tévében az interjú vele. Tehát tudni kell azt, hogy mikor kell visszafordulni.
Én azt hiszem, hogy ez a mindennapi életre is vonatkozhat.
Abszolút.
Hogy tudni kell, hogy mikor hagyjuk abba azt, amit éppen csinálunk, ami nem úgy a mi javunkra válik, vagy a mások javára válik, de egyébként ez mindenüvé a tenger alatti. Teljesen mindegy nekem, mert az akár egy mérési hiba is lehet, bármelyik. Így van, meg ki akar csúcsot dönteni. És akkor az, hogy mi mikor hagyjuk abba azokat a dolgokat, amit nem igazából ajánlanánk. Adja a dohányzást, hogy ez a leggyakoribb, ez az ivás a leggyakoribb, amit abba kell hagyni, a drogozást, amit leggyakrabban abba lehet hagyni, vagy pedig hát a családnak a szétverését. Nem sorolom. Tehát az emberi életnek azokat a dolgait, amelyek fontosak a közösség. Bár a hegymászás nem igazából közösségi élet, úgy gondoltam, de mégis az, mert a serpáid nélkül nem mennél fel sehova sem.
Pontosan.
De te nem fogod abba hagyni addig, amíg bírod, ugye?
Pontosan. Megvannak a következő terveim, megvannak a következő túrák, jelenleg munkahelyet váltok, illetve vannak változások a munkámban, de most előre erre koncentrálok, mert hívtak most is, ugye januárban vizsgáztatni ismét, de mondtam, hogy most sajnos nem tudok. Munkámból kifolyólag, ez most nekem fontosabb, de ősszel valószínűleg újra útra kelek, úgyhogy megyek újra, megvannak a céljaim, megvannak a terveim, de ahogy mondtad, ez valóban igaz, hogy nem csak ezen a téren, hanem mindenhol tudni kell azt, hogy nem biztos, hogy visszafordulni, de mikor kell változtatnom. Mert nekem ez az utam. Van ilyen. Mondom, én is asztalosként kezdtem, de rájöttem 2 hónap után, hogy nem ez az én utam. És elmentem gimnáziumba, ahol a végén, mint említettem, majdnem megbuktam ebből, amit annyira megszerettem. Végül egy nagyon kedves tanárnőnek köszönhetően, akihez jártam külön órára, hogy a végén német tanár lettem. Tehát ez nekem ez volt az utam.
Kell ehhez egy céltudatosság, vagy pedig úgy jön magától? Kell mindig ahhoz, hogy célt tűzzek ki magam elé?
Szerintem mindenképpen, mert célok nélkül minek élünk akkor? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, hogy legyen egy célja, egy álma, amit el szeretné élni. Különben élünk a nagyvilágban. Most én elmegyek tanítani, megtartom az órát, hazamegyek, és akkor mit értem el? Jó, a tanítványon lenyelvvizsgázik, sikerül neki, örülök, persze, természetes, de legyen valami célunk. Én mindig is azt mondom, legyen valami, amit kitűzünk.
Egy távoli cél, de nem pedig a napi célra gondoltam.
Nekem is hosszú távú céljaim vannak. Én úgy 2 évente szoktam általában hosszabb túrákra menni, és jelenleg ezeket tervezem. A legújabb célom, ez körülbelül 3 hete alakult így, az pedig ugye Bhután, említette Bhutánt, a világ legszebb országa szerintem.
Tetőn.
Hát igen, de van egy ismerősöm ott, ahol én lakom, teljesen véletlenül ismerkedtem meg egy középkorú hölgy, ott van egy étterme, bementem ebédelni, és mondja, hogy ő bhutáni. Teljesen olyan elbeszélgettünk, de olyan szinten, hogy már vettem egy könyvet Bhutánról, egy úti könyvet, hogy nézzük, hogy jutok el oda. Úgyhogy oda is szeretnék eljutni, és ez nekem egy újabb motiváció.
Hát akkor a cél megvan, boldog és sikeres új évet.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, a lehetőséget erre a riportra, és további jó egészséget kívánok, és jó munkát.
Csörgő László mezőkövesdi tanár, hegymászót hallották Nepálról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk érték.